Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Trump nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába, vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet rivérájává alakítja át. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme, Gáza mintegy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölte, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump a héten bezárta a kisértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezés álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Visszaadna a gazdasági hatásköröket a tagállamoknak a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó uniós miniszterek informális varsói ülés előtt azt mondta, Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezetése alatt a közösség elszigetelte magát a világgazdaság két legnagyobb szereplőjétől, emiatt rég nem látott mélységbe zuhant az európai versenyképesség. 2030-ig tanáronként 5 millió euróval támogatja a magyar pedagógusok béremelését az Európai Unió. A napokban megvalósul a tartós emelés második lépése, ezáltal az átlagbér eléri a diplomás 80%-át, közölt az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A közösség 2024 és 30 között 1 milliárd 800 millió eurót fordít erre a célra. A nyugdíjasokra is kiterjeszti a kormány a vidéki otthonfelújítási programot, erre 2 év alatt 90 milliárd forintot szánnak, jelentette be a miniszterelnök. A programban azok a vidéki nyugdíjasok vehetnek részt, akik 5000 főnél kisebb településen élnek, ismertette Orbán Viktor. Idén 3754 milliárd forintot fordít családtámogatásokra az állam, ami 447 milliárddal több, mint az elmúlt évben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, 2025 a családok és a középosztály megerősítésének éve. A gazdasági fordulat jeleként értékelte a regisztrált álláskeresők számának csökkenését a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Szomba Sándor közölte, januárban 230.175 fő szerepelt az álláskeresők regiszterében, ami 3000 fős csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Még idén 55 mozdony érkezik a MÁV-hoz, ez az elmúlt 30 év legnagyobb flotta megújítási programja, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. 56 Gidrán harcjárművet kap a Magyar Honvédség, jelentette ki a honvédelmi miniszter a török gyárban tett látogatása után. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a programmal a magyar haderő a NATO új képesség igényeihez tud igazodni. Csehország csatlakozik ahhoz az eljáráshoz, amelyet az Európai Bizottság a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított az Európai Unió bíróságán. A cseh külügyminiszter azt mondta, információi szerint további 12 ország komolyan mérlegeli, hogy társult félként csatlakozna. Svédországban mintegy 10 meghaltak az örebrói felnőtt oktatási központnál lezajlott lövöldözésben, közölte a svéd rendőrség. A hatóságok egyelőre abból indulnak ki, hogy nem terrorista indítatású cselekményről volt szó. A lövöldözésben a feltételezett elkövető is meghalt, akinek semmilyen bűnelkövetői múltja nem volt. A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűz volt a Dózsa-György úti Puskás arénában tegnap. A magyar labdarúgó válogatott otthonául is szolgáló stadion 6. emeletén gyulladt ki 2 légtechnikai berendezés. Az esetnek nem voltak sérültjei, és a lángokat sikerült hamar elfojtani. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, helyenként megélénkülhet a szél, csak keleten lehet valamivel borúsabb az idő. A csúcshőmérséklet plusz 5 fok körül alakul, és hasonló időjárásban lesz majd részünk holnap is. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk a II. Vatikáni zsinat eseményeit. Az előző adásban egészen 1962. októberétől decemberéig tartó időszakig jutottunk el. Ez volt az első szakasz, amiről Buda Péter atya teológiai tanár elmondta nekünk, hogy hát ez egy kicsit kaotikus volt, hiszen itt a problémák megszemélyesítődtek, hiszen ugye a problémák, amik beérkeztek írásban, azok ott ugye emberi nyelven találkoztak egymással, és az, hogy ebből a káoszból lett-e valami egység, vagy sikerült-e valami kohézióvá gyúrni, erről fogunk beszélni a mai adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Itt a sok-sok probléma ugye megszemélyesült, valóban kiderült, hogy egy európa-centrikus egyháznak azért igencsak Ázsiában és Keleten és Amerikában is mindenhol vannak valós problémák, amelyek most ide megérkeztek, és valami megoldásra vártak. Hogyan sikerült itt ebből a káoszból egységet teremteni?
A zsinat ugye 62. december 8-án megint megszakadt, de ez tudatos megszakítása volt a zsinatnak, hogy további előkészítő munkákra van szükség, hiszen, ahogy mondtam az előző adásban, egyetlen egy dokumentumot sem sikerült elfogadni. Tehát mindent visszaküldtek átdolgozásra, viszont erről majd tárgyalni kell, és úgy határoztak, hogy akkor a következő évben folytatódik a zsinat, szintén így az ősz folyamán. Azonban közben történt egy nagyon fontos esemény. Ez a fontos esemény pedig az, hogy 1963. pünkösdjén, június 3-án meghalt 23. János pápa.
Váratlanul?
Nem váratlanul, mert hogy már évek óta rákbetegséggel küszködött, és tulajdonképpen hát mondhatjuk azt, hogy egy megváltó halál volt számára, sokat szenvedett, türelmesen, hősiesen viselte a betegségét, és ilyen betegséggel is vezette az egyházat, sőt, ugye, amint láttuk, belemert vágni a II. Vatikáni zsinatba. Amikor meghalt, akkor döbbent rá a világ, hogy ebbe a pocakos, magas orhangú, jókedélyű, nagypapás pápában mekkora ajándékot kapott a világ az Istentől.
Hát mert tulajdonképpen ő egy ilyen évszázadok óta, most nem pejoratív mondom, de hogy egy ilyen bekövült rendszert próbált ugye a 20. századba átemelni.
Igen, de ráadásul egy olyan természete volt. Tehát ugye egy paraszti közegből származó, az a kövér embereknek az a jovialitása, barátságossága, sőt, a humora az fantasztikus volt. Tehát olyan történeteket mesélnek róla, amik ilyen szállóigékké váltak, hogy megkérdezték tőle, hogy és akkor Szent Atya, hányan dolgoznak a Vatikánban? A fele. Vagy, mit tudom én, készítettek róla egy képet, leleplezték, és akkor azt mondta, hogy én vagyok, ne féljetek. Meg ilyenek. Tehát az, hogy egy ilyen spontán humora volt, és egyébként pedig a hozzátartozó paraszti családját is szépen meghívta Vatikánba, leült velük ebédelni, meg másokat is meghívott ebédelni. Korábban a pápák nagyon sokszor csak ugye protokolláris étkezéseken vettek részt, egyébként magukba étkeztek, ő meg szerette a jó társaságot. Uh-huh. Úgyhogy a Vatikánnak az alkalmazottait is igazából teljesen, tehát nem ez az elkülönülő valaki volt, hanem mindenkit ember számba vett, ők is ugyanolyan emberek, mint én, a pápa, úgyhogy egy nagyon barátságos természete volt, de nem csak erről van itt szó, hanem az, hogy akkor döbbentek rá, hogy azért ő mekkora formátumú politikus is volt, ugye két adással ezelőtt beszéltünk azokról az enciklikáiról, amelyben a világbékének az előmozdítója volt, vagy amikor a kubai válság idején szót emelt a béke mellett, tehát ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek még a nem hívők, meg a nem katolikusok számára is mutatták azt, hogy tényleg egy óriási jellem az, aki most eltávozott ebből a világból.
És akkor egy olyan pápát kellett választani, aki ezt a vonalat, meg magát ugye a vatikáni zsinatot folytatja.
Igen, nem csak ugye a helyzet az, hogy a bíborosok között is voltak, akik az integristákhoz tartoztak, tehát a konzervatívokhoz, és voltak, akik a progresszistákhoz, akik meg a megújulás, meg az újdonság pártján voltak. Viszont érdekes módon nem tartott sokáig a konklávé, tehát két nap alatt elrendezték néhány szavazással, ugyanis volt egy olyan jelölt, aki mind a két csoportnak a bizalmát élvezte valamilyen szinten. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen köztes megoldás mind a két tábor el tudta fogadni. Ez pedig nem más, mint Giovanni Battista Montini, a milánói érsek, akinek a pályafutása érdekes volt. Ugye ő egy ilyen polgárcsaládból származott, Észak-Itáliából, Bresából, és az egészségi állapota az nem volt annyira jó, tehát ilyen magániskolákba járt, viszont amikor pappá szentelték utána, meg nagyon hamar vatikáni szolgálatra került, már 1944-től, 12. Pius pápa mellett volt az egyik ilyen belső ember, aki az egyháznak a belső ügyeit intézte, tehát nem diplomáciai téren, tehát nem a külpolitikával, hanem az egyház belső ügyeit intézte, egészen 54-ig. Akkor azonban kinevezte őt a pápa milánói érseknek. Ugye a világ számára az, hogy valaki milánói érsek lesz, ugye ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés. Uh-huh. Ugye Szent Ambrus utódjának lenni, tényleg Itália egyik legnagyobb városa, nagy katolikus központ, tehát mindenképpen ez egy nagy megtiszteltetés. Igazából azonban ez bukás volt. Mert hogy a 12. Pius gyakorlatilag kitette őt a Vatikánból. Tehát csalódott benne, nem tetszett neki, és ezért eltávolította, és az, hogy ez tényleg bukás volt, az mutatja, hogy a milánói érseket azt rögtön az első konzisztórium alkalmával mindig kinevezik bíborossá. Uh-huh. És őt 12. Pius nem nevezte ki. Úgyhogy amikor 1958-ban ugye 12. Pius halála után összegyűlt a konklávé, a bíborosok testülete, akik pápát választanak, akkor ő nem volt közöttük, mert hiába volt milánói érsek, de nem volt bíborossá kreálva. Uh-huh. Viszont 23. János a megválasztása utáni első konzisztóriumon, amikor a bíborosokat, új bíborosokat nevez ki az egyház számára, rögtön az elsők között bíborossá kreálta. Tehát itt van ugye az, amit az előbb említettem, hogy mivel van neki egy olyan múltja, ami 12. Piuszhoz köthető, tehát az, hogy hosszú éveken keresztül mellette dolgozott, ezt azt mondták az integristák, a konzervatívok, hogy ez egy jó előjel. Tehát, hogyha 12. Pius mellett éveken keresztül tudott dolgozni, ugyanakkor viszont a másik oldal részére az, hogy 23. János rögtön bíborossá kreálta, és bizalmat szavazott neki, ez pedig a progresszívok számára volt egy jó ajánló levél. Egyébként a zsinatnak az első ülésszakán, tehát a 62-es ülésszakon Montini bíboros ugye nyilvánvalóan már jelen volt, de nem hívta föl magára a figyelmet semmivel, tehát nem vett részt a, mondhatjuk így, hogy látványosan nem vett részt a csatározásokban. Tehát se az egyik oldal, se a másik oldal mellett nem kötelezte el magát, inkább szépen csendesen figyelte az eseményeket. Ez is pozitív dolog volt mind a két tábor részéről, mert hogy igaz, hogy nem tartozott teljesen hozzánk, tehát nem vállalta föl, hogy valamelyik csoporthoz tartozzon, de a másikhoz sem tartozik. Tehát ezért volt egy ilyen köztes megoldás az ő személye. Csak ugye az volt a kérdés, jó, megválasztják pápává, de ez nem úgy megy, hogy akkor adom rád a szavazatomat, hogyha ezt meg ezt csinálod. Tehát nincs diskurzus. Tehát megválasztották pápává, ő ezt elfogadta, és utána következik a kérdés, hogy jó, de hogyan áll a zsinathoz? Folytatni fogja a zsinatot, vagy pedig azt mondja, hogy ennyi volt a második vatikáni zsinat, befejezzük, kész, nincs tovább.
A kérdésre azért tudjuk a választ, hiszen nyilvánvalóan tudjuk, hogy a zsinat még javában folytatódik, és még
igen, elfogtatott. Csak hogy az akkoriak nem tudták.
Hát nem tudták,
nem tudták, hogy most az új pápa össze fogja hívni a következő ülésszakot, mert hogy amikor, ha a zsinat folyama alatt meghal egy pápa, akkor a zsinat az maga is azonnal felfüggesztődik.
Felfüggesztődhet. Nem? Vagy felfüggesztődik?
Felfüggesztődik.
Ja, és akkor a mindenkori
A következő pápán múlik az, hogy folytatódik, vagy nem folytatódik, ennyi volt.
De egy ilyen mindkét tábor között balanszírozó pápa, aki valahol haladni is akar, de igenis voltak eszmék, amelyekhez ragaszkodott, na mondjuk neki például miért volt fontos az, hogy ez a vatikáni zsinat folytatódjon, most azon túlmenően, hogy az első szakasz gyakorlatilag semmilyen eredmény nem hozott, az meglátszódott, hogy problémák már pedig vannak.
Igen, tehát azért volt fontos számára, mert ez volt a meggyőződése. Tehát Montininek az alapbeállítottsága, és valószínűleg ezért is került ki 12. Piusnak a környezetéből, mert hogy az volt, hogy igenis változtatni kell az egyháznak az attitűdjén. Tehát másképpen kell most már az egyházat élni, az egyházban élni, mint ahogyan ez eddig történt. Az egy más kérdés, hogy amikor még az első ülésszakon ezek a tényleg csatározások zajlottak, hogy akkor ő nem foglalt állást, ez nem igazából lavírozás volt a részéről, hanem igazából csak kivárta, hogy mi lesz ebből, akkor még ő se tudta azt, hogy ő lesz a következő pápa. Fogalma se volt róla. Viszont amikor meg pápa lett, akkor rögtön kinyilvánította azt, hogy teljesen eltökélt szándéka, hogy ezt a zsinatot folytatni kell. Folytatni kell, és össze is hívja a zsinatot 63. szeptemberére, és akkor az majd megint tart december 4-éig.
Amikor egy ilyen zsinat így szakaszolva van, akkor ez azt jelenti, hogy az első szakaszban, második és az azt következő szakaszokban ugye a nagyjából a meghívottak mind itt vannak, mindig üléseznek, együtt próbálnak valamilyen döntésre jutni, és akkor ugye a szünetekben meg mondjuk visszamegy mindenki a saját püspökségébe?
Igen. Igen, és hát közben azért zajlik a munka, mert hogy a szakbizottságok, azok Rómában maradnak, és azoknak a feladata az, hogy a fölvetett problémák alapján a megfelelő témáknak a szövegét, a szövegváltozatait kidolgozzák. Uh-huh. Tehát, hogy amikor visszajönnek ősszel a püspökatyák, akkor ne az legyen, hogy akkor kezdenek el megszövegezni bizonyos témakörökben az ajánlásokat, hanem hogy azokat már készen adják oda, amit aztán utána lehet ugye a plenáris üléseken módosítani, hozzászólni, változtatni rajta is így tovább. Tehát, hogyha mindig akkor kezdenék el a munkát szeptemberbe vagy októberbe, amikor összehívják őket, akkor még lassabban haladt volna a zsinati munka. De így, hogy közben az eltelt jó fél év alatt, vagy több mint fél év alatt, igenis a Vatikánban ott keményen dolgoztak a kijelölt témáknak a kidolgozásán, azok alapján, a hozzászólások alapján, ami már a zsinat első időszakán megfogalmazódtak, és ami miatt ugye nem lehetett elfogadni a szövegeket, mert annyi módosító indítvány volt még hozzá.
gyakorlatilag ugye az első szakaszban a felvetett problémák ugye előkerültek, de gyakorlatilag nem haladtak sehova, mert úgy kiderült, hogy így a személyes találkozásnál valahogy nagyobb a probléma, mint hogy azt bár meg lehessen
oldani. Sokkal komplexebb.
Három hónap alatt, de gyakorlatilag az első szakasz az eredmény nélkül zárult.
Hát illetve úgy eredmény nélkül, hogy dokumentumot nem fogadtak el. Ugye az eredmény volt az, amit az előző adásban említettem, hogy az egyház megtapasztalása, tehát a világegyház megtapasztalása, a személyes kapcsolatoknak a létrejötte, ez azért az egy óriási eredmény volt, mert innentől kezdve már sokkal inkább tudtak együtt dolgozni, hiszen már tudták, hogy ki kicsoda, ki milyen nézeteket képvisel, és persze ennek megfelelően bizonyos pártok is kialakultak ugye a zsinaton belül, tehát nagyon hamar látszott, hogy az integristák, azok egy Lefebvre nevezetű érsek köré gyűlnek, ő lesz majd az a világító fákja, aki ezeket összegyűjti maga köré, és aztán majd ebből későbbiekben a zsinat után is komoly problémák lesznek.
Akkor ennek a második szakasznak, amit már hatodik Pál nyitott meg, illetve indítványozott, ennek a 63-as őszi-téli szakasznak, akkor mindezek után, hogy itt ugye az eszmeiség és a személyes kapcsolatok itt találkoznak, és igen, megszemélyesítődött gyakorlatilag az egyház a földtekén innen és túl, itt már sikerült-e valami dokumentumot elfogadtatni?
Igen, két dokumentum. Mielőtt azonban erről beszélnék röviden, meg kell említeni, hogy a zsinati döntések háromféle formában jelentek meg. Tehát nem ugyanolyan súlya van az egyes dokumentumoknak, amelyet a zsinat elfogad. Vannak a konstitúciók, ezek a rendelkezések. Ezek a legerőteljesebbek, a legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak. Aztán van a következő, a dekrétum, amely határozat. Ebből volt a legtöbb, ugye ez 9 darab, és végül van a deklaráció, a nyilatkozat, ami leginkább a modern kornak a kérdéseivel foglalkozik, illetve azokkal kapcsolatban fejti ki a véleményét. Tehát azért mondani, hogy ez nem azonos súllyal esnek latba, és már is azt kell mondani, hogy a második ülésszakon sikerül egy konstitúciót, tehát ugye a legerőteljesebb megfogalmazásút, és az egyik legfontosabb témával foglalkozót elfogadni, illetve egy határozatot is. Ugye a határozat az a tömegtájékoztatási eszközökről szól. Igazából azt kell mondani, hogy ez olyan nagy újdonságot nem hozott. Tehát igazából arra biztat mindenkit, hogy éljen a lehetőségekkel, hogy a katolikus egyház is jelenjen meg a médiumokban, legyen látható, legyen hallható, és hogy természetesen figyelni kell arra, hogy mindezek közben meg kell tartani az egyháznak a hit és erkölcsi tisztaságát.
Te látod, Péter atya, te ezt követed, és mi ezt követjük ezzel a műsorral.
Hát igyekszünk. Igen. A másik, ami az első volt, ugye ez a konstitúció, ez viszont lavinát indított el, ugyanis ez volt a liturgikus konstitúció, a Sacrosanctum Concilium kezdetű. Ez azért újdonság, mert ugye ez a liturgia, amitről beszéltünk már, hogy mennyire elszakadt a való világtól, tehát mennyire eltávolodott az embernek, a modern ember gondolkodásától, mind nyelvezetileg, mind nyelvileg. Ez a rendelkezés rendelkezik arról, hogy az egyházban a liturgiát modernizálni kell. És a modernizálás, ugye mindenkinek az jut eszébe, hogy nemzeti nyelv. Most érdekes az, a nemzeti nyelvet az csak megengedi, hogy amennyiben a püspöki konferenciák úgy gondolják, akkor lehetőség van arra, hogy a mise bizonyos részeit a nép nagyobb részvételének a biztosítása véget le lehet fordítani nemzeti nyelvre. De nem pusztán erről van szó, hanem az, hogy egyszerűsíteni a liturgiában található szimbólumokat. Hát ugye ez itt számunkra már így nehezen érthető, mert én is úgy nőttem már föl, hogy ezt a liturgiát ismerem csak. És az a Sacrosanctum Concilium, ez nem azt jelenti, hogy megvalósította, hanem rendelkezik arról, hogy ezt meg kell csinálni. Uh-huh. És ez eltartott egészen 69-ig. Tehát innentől kezdve egy liturgikus tanács ezzel foglalkozik, hogy hogyan változtassa meg a liturgiát a szövegeit, a gesztusait, a módját, hogy az a mostani ember számára sokkal érthetőbb legyen. Bizonyos mértékig, nem szeretem ezt a szót, de bizonyos mértékig, hogy hogyan lehetne racionalizálni egy kicsit a liturgiát. Azért nem szeretem ezt a szót, mert a liturgia az mindig misztérium.
Igen.
Az misztérium. Tehát
a misztériumot, hogy lehet racionálni.
Így van. De úgy, hogy mégis érthetőbbé tenni. Tehát egy misztérium az nem azt jelenti, hogy teljesen titkos, hanem azt, hogy el van fátyolozva. Tehát magát a misztériumot az valóban nem lehet racionalizálni, de lehet közérthetőbbé tenni. És ez lenne a feladat, hogy a liturgiát így módon megváltoztatni, hogy a mai ember számára ez érthetőbbé váljék. És akkor itt olyan dolgok jelennek meg, ami számunkra teljesen természetes, de bár én még gyerekkoromban emlékszem arra, hogy amíg nem volt a szülőfalumba szembe misézi oltár, addig háttal misézi oltárnál misézett a pap. Uh-huh. De csak azért nem volt szembe misézi oltár, mert még nem készült el. Tehát amikor én már oda mentem, gyerekkoromban, hogy 71 körül kezdtem el minisztrálni, akkor voltam 5 éves, és akkor még tudom, hogy nem volt szembe miséző oltár a templomba. Uh-huh. Viszont a következő évben, vagy utána való évben, nem tudom, 72-73 környékén elkészült a szép márvány oltár, és akkor onnantól kezdve jött az, amit mi természetesnek veszünk, hogy a pap és a hívek, még minisztrálsunk, mindenki körbeveszi az oltárt.
Igen.
Tehát nem az van, hogy a pap ugye háttal áll a híveknek, és mint a hajós kapitány előre nézünk mindenki az oltár felé, hanem az oltár van a középpontban, és ugye a templom formáját attól függően lehet ezt az oltárt körbevenni. De a lényeg az, hogy a hívek és a pap általában az oltár különböző oltalá állnak, és akkor szembe vannak egymással, és mindaz, amit a pap gesztusként az oltáron végez, az láthatóvá válik a hívek számára. Mert addig az volt, hogy a pap háttal állt, takart mindent, tehát, hogy ő ott mit csinál a kenyérrel, a kehelyjel, stb., abból nem látszott semmi az ég egyet a világon, csak akkor, amikor ugye úrfelmutatáskor fölemelte jó magasan a feje fölé, ugye Krisztus testét, meg a kelyhet, de egyébként a többi dolog az láthatatlan. Tehát az, hogy mikor vett rá keresztet, vagy, meg milyen szöveget mond közben, hogy azok halhatatlanok voltak, és nem láthatók. És ez most megváltozik. Tehát eleve az, hogy tehát az oltár kerül a középpontba, ráadásul a nyelv is megváltozik, mert kiderül, hogy az összes püspöki konferencia rögtön úgy döntött, hogy
anyanyelven.
Így van. Anyanyelven, és akkor szépen lassan készülnek. Először elkészül ugyebár a latin változat a misekönyvből, tehát először latinul, ugyanis a szövegek is változtak. Az a mise szöveg, amit mi most első kánonként ismerünk, igen, ugye az a római mise kánon, ugye korábban csak ez az egy volt a trentói misekönyvben, de ez a mise kánon sem ugyanaz, mint ami a zsinat előtti misekönyvekben volt. Tehát itt is a szövegben is történtek változások, meg a szöveghez kapcsolódó gesztusokban. Uh-huh. Én nekem még lehetőségem volt arra, hogy Rómában a San Giovanni templomban a lateráni bazilika kanonokjai szentmisét mutattak be, és nekik meg volt engedve az, mert ez valamikor a 90-es évek elején volt, meg volt engedve az, hogy ők aszerint a rítus szerint végezzék a szertartást, ami az eredeti trentói, illetve hát ami a 23. János által már reformált, mert hogy közben azért néhányszor a trentói misekönyvet is reformálták, többek között 10. Pius, illetve maga a 23. János is, és ez az utolsó verzió, a 23. János féle verzió volt engedélyezve számukra, és akkor én ott néztem, hogy ott tényleg a lateráni kanonokok, akik között volt egy magyar is, a Tóth K. János, én igazából azért mentem oda, mert ő megszervezte, vagy megengedte, hogy én erre a zárt körű liturgiára bemehessek, és akkor láttam, hogy ide mentek az oltár egyik végéhez, az oltár másik sarkához, itt is füstöltek egy kicsit, ott is füstöltek egy kicsit, nem tudom hányszor vetettek magukra keresztet, nem annyi szor azért, mint a görög-katolikus liturgiába, de nagyon sokszor keresztet vetettek, és így tovább. Furcsa volt és idegen, és közben persze ugye háttal voltak. Tehát részt vettem ilyenen már kispapként, vagy lehet, hogy már föl is voltam szentelve, láttam ilyet, de hát ehhez képest az egyes kánon is jócskán megváltozott. És arról nem is beszélve, hogy akkor már mellé bekerült még másik négy kánon, ugye, amit a 2-es, 3-as, 4-es kánonként ismerünk, amelyek egyébként nem ilyen újonnan gyártott kánonok, hanem más ősi liturgiákból átvett kánonok, azoknak módosított változatai. Tehát ez a, most beszélek itt a kánonokról, lehet, hogy szegény hallgatók nem is tudják pontosan, miről van szó, tehát tulajdonképpen a szent vagy szent vagy szent vagytól a mi atyánkig terjedő imádság rész a szentmisében, amiben maga az átváltoztatás is történik. Tehát ez a lényeg, hogy ezekben is komoly változások történtek, meg a mise egyéb részeiben is, ugye az, hogy a hívek többször szólalnak meg a szentmisében, mint a korábbi időszakban. Ugye ezeket úgy hívjuk, hogy akklamáció, tehát hogy a hívek ezt nagy hangon mondják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy amit a pap korábban imádkozott, ahhoz a hívek kifejezik vagy a maguk hitüket, vagy a megerősítésüket, hogy ők is így gondolják. Tehát ez egy lényeges dolog, hogy a híveket jobban bekapcsolni a szentmisének a menetébe. Természetesen már önmagában az, hogy nemzeti nyelven zajlik a szentmise, ez már önmagában is egy nagy bekapcsolás, hiszen amit korábban nem értettek, az most hirtelen érthetővé vált. Természetesen ugye az a jó, hogy amikor ezek érthetővé váltak, akkor emlékszem, hogy gyerekkoromban a mi plébánosunk is prédikált ezekről a dolgokról.
Hogy még egykoron, amikor még latinul kellett neki prédikálni arról?
Nem, hanem az, hogy igazából most már magyarul hangzanak ezek a szövegek, de hogy ezeknek milyen mély értelmük van. Tehát, hogy ezek mind olyan szövegek, amelyek vagy magából a Szentírásból vett szövegek, vagy nagyon régi egyházi hitet kifejező iratokból vannak átvéve, és így tovább. Tehát ezek a mise szövegek, amik itt elhangzanak, ez az egyháznak a nagyon mély lelki tradícióját, hagyományát őrzik magukban.
Egyáltalán tényleg a mise szövege, ami latinból ugye már magyarra van átfordítva, tehát azért ott is, mint egy műfordításnál azért ám figyelni kellett arra, hogy nem szó szerint, hanem tényleg úgy akkor a magyar szokás jognak megfelelően, tehát hogy valahogy illeszkedjen a környezetbe, gondolom én, hogy ezt valahogy, tehát ez azért egy nagyon speciális fordítás.
Igen, így van. És hát ugye, amit éppen most használunk, ugye az új misekönyv, ez már a harmadik fordítás, de hozzá kell tenni, hogy közben a római misekönyv is változott, tehát ez a mostani fordításunk, ez az éppen aktuális római misekönyvnek a fordítása. De hát közben voltak változások is, ugye nekem ez már a harmadik magyar misekönyv. Az első volt a gyerekkoromnak a misekönyve, ez volt az ideiglenes fordítás. Aztán, amikor pap lettem, pont akkor jelent meg az első állandó fordítás, és akkor most ugye tavaly óta lépett érvénybe ez a mostani fordítás, és hát az ember szépen megszokta azt, hogy, változtatni kell. Közben is voltak kisebb változtatások, tehát ugye ez egy lényeges dolog, hogy a liturgiáról ne gondolja senki azt meg a miséről, hogy ez egy statikus valami, hogy ezt egyszer megfogalmazták, és akkor utána ez mindig így volt.
Fehér és fekete, igen.
Ilyen nincs. A liturgia az egy élő dolog, amely igazából, ha úgy vesszük, egyrészt az Istennek az ajándéka, mert hogy ugye olyan dolgok hangzanak el benne, ami a Szentírásból, tehát különösen az átváltoztatás, Szentírásból vett szöveg, ugyanakkor pedig az embernek a válasza az Istennek erre az ajándékára, és ugye mindenkor azért a maga sajátos módján válaszol az Istennek. Tehát ezért van az, hogy a liturgia az egy élő dolog, amiben igenis lehetnek változtatások, és ettől nem kell megijedni, nem kell azt gondolni, hogy az ördögtől való. Most itt ugye nem akarok kimondottan vitatkozni a tridentistákkal, de hát a trentói misekönyv is, ahogy az előbb említettem, többször volt reformálva, arról nem is beszélve, hogy a trentói misekönyv ugye az igazából a trentói zsinat utáni állapotot mutatja, de mi van előtte 1500 éven keresztül? Hát ott is miséztek, ott sokkal gazdagabb formája volt a misének, tehát területenként, országonként, vagy akár egyházmegyénként voltak variációi a Szent Mise szövegeknek. Tehát most azért Trento óta törekszünk az egységességre, pontosan azért, hogy nehogy valami eretnek szövegek kerüljenek bele, viszont ugyanakkor meg azzal, hogy több kánon került bele a misekönyvbe, mégis gazdagabbá vált a liturgia. Persze azóta ugye a legújabb misekönyvben már még több kánon van, mert hogy egyéb bűnbánati kánonok, meg a svájci kánonok is bekerültek, úgyhogy most már bőven áll rendelkezésünkre variációs lehetőség. De mondom, ami a lényeg volt, hogy az a római kánon, az első kánon még az is változtatásra került. Megmondom, a szimbólumok, a gesztusok. Tehát ugye most föl se tűnik, hogy tartja a papa kezét a misén. Általában, amikor könyörgéseket mond, akkor kitárt karral imádkozik. Igen, de mondjuk a trentói zsinat az beszabályozta annak idején, hogy ez a kar kitárás, ez nem lehetett szélesebb, mint a válvonala.
Ezeknek milyen szimbolikus jelentése van? Tehát mit vét az, aki...
Egyébként most már nincs ilyen előírás, tehát épp ez a jó benne, hogy kicsit nagyobb szabadságot hagy a papra részére is, hogy aki olyan fajta, akkor az teljesen kitárja a karját, a másik az kisebb mértékig.
Tehát hogy most már lehet így is úgy
így
is.
Van, uh-huh. Így van. Tehát most is van olyan atya, aki csak kis kézkitárást.
Te jobban
szépen. Én szeretem kitárni a karomat, már csak hogyha egyrészt a miseruha is megváltozott, uh-huh. Ugye ez is olyan, hogy a korábban ugye az a barokk típus, az a hegedűtok uh-huh. miseruha volt, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az is válszélességig ért, és hogyha az ember kitárja a karját, akkor ott már csak az alba van rajta, hogy kilóg az egész keze a testéből, de így, hogy megjelent megint ez a régi római típusú miseruha, ami először csak ilyen félkarig ért, aztán most már gyakorlatilag csuklóig érő miseruha, az ember kitárja a karját, akkor szép omlása van a miseruhának. Tehát azért erre is gondolni kell, hogy a liturgiának van egy szépsége is. Tehát nem csak szellemi, meg lelki szépsége,
hanem
esztétikai élmény is legyen valamiképpen a Szent Mise. Tehát az legalábbis így kellene nekünk papoknak is fölfogni, és úgy kellene végezni a Szent Misét, hogy tényleg az annak van egy méltósága, egy szépsége, egy ritmusa, és erre figyelni kell, de ugyanakkor meg benne van az, hogy minden miséző pap a saját személyiségét adja be, és van az egyik gesztus, az egyiknél az modorosnak tűnik, a másiknál az a természetes. Így válik a liturgia, a Szent Mise bemutatás ugye egységessé, és ugyanakkor mégis egyedivé, uh-huh. egyénivé.
Most az előbb, ahogy Péter atya említetted, a zsinati döntések háromféle típusát, ugye a konstitúció, a dekrétum és a deklaráció, és ezekből melyikből mennyi született itt a második szakaszban?
A második szakaszban összesen kettő dokumentum született, amelyek közül az egyik konstitúció, a másik pedig dekrétum.
Igen, az elsőt azt említetted is, hogy rögtön az első az a rendelkezés, a legerősebb.
Igen, az a konstitúció. Ez volt a Sacrosanctum Concilium, és ahogy mondom, ez egy lavinát indított el aztán az egyházba. Hála Istennek, tehát felszabadultak azok az erők, amelyek egyébként már régóta működtek az egyházban, tehát itt is a liturgikus reform az már zajlott. Az már zajlott, elkezdődött, ugye a század, már 20. század elején voltak ilyen próbálkozások, csak hát nem tudott igazából kifejlődni, mert hogy nem volt meg hozzá az egyházi felhatalmazás. És akkor ez a konstitúció, ez azonban megadta a lehetőséget arra, hogy ténylegesen belenyúljanak a liturgiába, és természetesen itt nem csak a miséről van szó, hanem egyéb dolgok is történnek, tehát például megváltozik a böjtöknek a módja, tehát csökkentették a böjtöknek a számát, és egyéb, tehát a 69-ig egy csomó dolgot csináltak, még a papi breviáriumot is megváltoztatták, egyszerűbbé tették, ami azért is fontos, mert hogy amit eddig leginkább csak úgy tekintettek tényleg, hogy ez a papoknak a kötelező imádsága, egy kicsit szemléletváltásképpen elhangzik az, hogy ez az egyház hivatalos imádsága. Tehát, hogy ne csak a papok végezzék, hanem lehetőség szerint a hívek is, hogyha tudják, akkor ők is kapcsolódjanak be ennek a ugye, amit most már nem is breviáriumnak hívnak, hanem liturgia hórárum, tehát az órák liturgiája, az óráknak a megszentelése. Tehát magyarul, hogy a napnak a megszentelése az imádság által. Ugye elsősorban a zsoltárok, meg szentírási idézetek, könyörgések, himnuszok által. Ezért van az, hogy tényleg sok helyen bevezették azt, hogy a templomokban is a hívek közösen imádkozzák a breviáriumot, illetve hát a liturgia hóráromot. Mondjuk, hogyha itt Magyarországot nézzük, azért nem annyira terjedt még ez el, de vannak időszakok, például csak itt ugye maradjunk a mi egri viszonyainknál, hogy ugye a bazilikában vasárnap esténként van közös zsolozsma, illetve ami még érdekes, hogy az adventi hajnali miséken. Az adventi hajnali miséket azt zsolozsmával együtt, ugye lehet együtt végezni a szentmisét a zsolozsmával, vagy először elmondjuk a zsoltárokat, és utána folytatódik a szentmisének az egyéb részeivel, és akkor egyébként is vannak közös részek, tehát ugye mind a kettőben vannak könyörgések, akkor ami a zsoltáros könyvben van könyörgés, az kerül be a szentmisek könyörgései helyére, illetve hát ugye a mi atyánk az mind a kettőben van, aztán a Benediktus, tehát a Zakariásnak az éneke, az pedig bekerül az áldozás után, még egy közös imádságként, és így tovább. Tehát ez jó dolog, és egyébként én úgy látom, hogy Egerben a híveket szeretik is. Hadd beszéljek egy kicsit haza. Ugye a Servita templomban is van reggelenként az adventben szentmise, és mi is zsolozsmával együtt végezzük.
A második szakasz, gyakorlatilag mondhatom azt, hogy lezártnak tekinthetjük, azonban még a zsinat ezzel nem záródott le, lesz még harmadik és befejező szakasza is, de ezekről a következő adásban beszélünk.
A mai adásban a második vatikáni zsinatról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az